út és a fényjátékot is megtekinthetik. A félórás műsor este 9 órakor kezdődik. A tűzijáték a korábbi években megszokottnál rövidebb lesz idén. Ami az időjárást illeti, az ország nagy részén napos idő van, legfeljebb északon, északnyugaton lehetnek felhősebb tájak. Arra felé ma még csak elszórtan, holnap már több helyen lehetnek záporok, heves zivatarok. A szél időnként megerősödik. Éjszaka 17 és 24, holnap általában 31 és 38 fok közötti értékek várhatók. Friss hírekkel legközelebb 17 órakor jelentkezünk.
Most következő műsorunk 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Ismét a Kossuth Rádió hullámhosszán, az archívum műsorából. Zenepedagógus portré. Köszöntjük a 80 éves Záborszky Józsefet.
Igaz szeretettel köszöntelek 80. születésnapod alkalmából, és azt kívánom, hogy az elkövetkezendő esztendők is ilyen jó egészségben és ilyen nemes szép munkában teljenek el. De ez nem csak az én jó kívánságom, hanem mindannyiunké, akik szeretjük a zenét, a zenekedvelőké, akik jártak és járnak a koncertjeitekre, és a sok tízezer fiatali, akit az elmúlt több mint fél évszázad alatt a tanteremben vagy a zenekari próbateremben neveltél. Azok közé tartozol, akik bejárták egész Európát, Európa fővárosait, Európa nagy zenei központjait. Magam is ott voltam Athénben vagy Helsinkiben, ott voltam Murciában, Madridban, vagy Lübeckben, Hamburgban, épp úgy, mint ahogy ott voltam Bernben vagy Bécsben, és azt láttam, hogy ezek a nagy zenei utazások, ezek a nagy külföldi utak tulajdonképpen nem a te számodra fontosak, hanem rajtad keresztül és általad azoknak a fiataloknak a számára, akiket ismételten és ismételten magaddal vittél.
Nagyon igazad van. Biztos föltűnt neked, hogy én mindig sok vendégművész hívok, vendégkarmestereket és előadó művészeket is. Sose féltem a nagyobb művésztől, mert az én házam táján mindig tisztaság volt. Úgy adtam át a zenekart egy híres karmesternek vagy egy szólistának, hogy azzal az illető művész már tudott boldogulni. Ezt azért tettem, mert egy ilyen nagy művésznek a jelenléte nagyon nagyot segít a zenekar továbbfejlődésében, mert hiszen hallják, hogy mivé kellene válni. Ezek után, a vendégeskedések után jöttek hozzám a gyerekek, tanár, én szeretnék zenei pályára menni. Az első külföldi utunk Svájcba vezetett 1970-ben, a mi kedves főzenegazgatónk Ferencsik János ajánlott egy angol impresszáriónak, hogy hívja meg az István zenekart. Meg is hívott, ingyen ki is vitetett bennünket erre a fesztiválra, ahol Karajan volt a zsűri elnöke. 5 világrészből jöttek zenekarok, és hát a mi kis magyar hazánk küldött, nyerték meg ezt a versenyt. Persze Svájcból rögtön egy csomó külföldi emberrel megismerkedtem, többek között Brenton Langbein-nel, akinek nagyon tetszett ezen a fesztiválon, ahogy Bartókot játszottunk.
Langbein aztán számos alkalommal itt Budapesten is vezényelt. Kik voltak azok, akik nagyon jelentősek voltak az életedben, baráttá lettek, és aztán a zenekar élére is odaálltak, vagy esetleg nem karmesterek voltak, hanem közreműködő művészek, szólisták a zenekar élén.
Kezdeném Kovács Dénessel. Velünk együtt kezdte tulajdonképpen a pályafutását, mert amikor elvégezte a zenekadémiát, akkor már szólózott velünk. És azóta is minden év egyszer, kétszer, háromszor állandó szólisták. Aztán Bande Ede professzorral, aki szintén nagyon sokat segített és állandóan játszott. A karmestereknél Korozi András meg kell említsem, mert ő volt az első operaházi karmester, aki vállalta a zenekara szereplést. Méghozzá Beethoven első szimfóniát dirigálta, és nagyon méltatta az operázi zenekar előtt az Istvánnak a munkáját. Ezt megtudta Ferencsik János, és 1964-ben már Ferencsik János is jött vezényelni.
Ferencsik mindig megemlítette, hogy a nagy ifjúsági zenekari műhely az az Istvánban van.
Kérlek szépen, egyszer volt a Philharmonia-ban egy értekezlet, hogy mit csinálnak a hangverzső zenekar utánpótlásával. Nagy viták voltak, és Ferencsik a végén föltartja a kezét. Az itt van az István zenekar, és kész. Ezzel be volt fejezve az értekezlet. De ennek az eredménye az, hogy jelenleg is az állami hangverzső zenekarban 19 istvános muzsikus van, de sorolhatnám tovább az operába, vagy a más szimfonikusoknál, vagy többi nagyobb hivatás zenekar szintén tele van volt is sajnossal.
Mi volt az a nagy erő, vagy nagy vonzerő, ami körét csoportosította valóban a fiatalok ezreit, és újra ismétlődően a mindenkori fiatalokét, hiszen az első időkben szenzáció számba ment, később pedig már megszokottá lett, hogy az Istvánban mindig ott vannak a gyerekek, mindegy, hogy ünnep van, vagy hétköznap van. Záborszky Karnagy úr egy szavára mindenki megjelenik.
Télen és nyáron is. Mert nagyon sok szó volt téli tábor, és nyáron meg hát a szokásos zenei táborok voltak. Kezdtük például az Ebegénybe, abban az időben kaptam a minisztériumtől egy nagy villát, és akkor onnan el kell jöjjük, mert egyik az Ebegényi paraszt ember figyelmezett, hogy tanár, tetszik-e tudni, hogy a gyerekek úszkálják át a Dunát. Mondom, nem tudom, de köszönöm szépen. És még aznap fölpakoltattam az egész zenekart, és hazavittem. Áttelepültük a Balaton. Az első állomásunk Balaton-Boglár volt. A barátom Bálint Sanyak, a minisztériumban volt osztályvezető, de neked is jó barátod, az vitt minket ott a Balaton-Boglára. Aztán átmentük a másik partra, Vadasjön-Tomajra. Többször meglátogatott bennünket a nyár folyamán mindig Ferencsik János, mert elég közel volt az ő nyaralója, Füredről átjött autóval, és nagyon sok közös élményünk volt. Például olyan fogadtatásokat rendeztünk a feleségnek, hogy rózsakoszorú, meg virágerdő, meg virágszőnyeg, amikor belépett a tábor küszöbén, úgyhogy ezt rettentő jó néven vett, és szinte saját gyerekének érezte a mi zenekarunkat.
Várom aztán most, hogy majd azt mondod, hogy és a vonzerő pedig bennem az volt. Vagy ez volt, amit elmeséltél, ez a sokféle teendő, a próbák sora, a koncertek sora, a téli-nyári táborok?
Egyik vonzerő az volt, hogy amit célt kitűztünk, mindig végrehajtottuk. Én egyetlen egy koncertet nem halasztottam el, vagy nem mondtam le, amiatt, hogy nem lettünk kész. Azon kívül tudod, hogy a tanár lehet ideges, lehet gorombad, de nem lehet nagyképű, és nem hazudhat a gyerekeknek. A tanár hibázik, és hogy jaj, nyárhagyú voltak, tévedtem, az gyerek nagyon jó néven veszi. Egyik legnagyobb sikeremnek azt tartom, hogy bizalommal jöhettek a gyerekek, hogy bármi probléma. Sőt, még egy dolgot mondok neked, tudod, hogy mennyi elvált gyerek lézenk hazánkba. És én az elvált szülők gyerekeik mindig külön gonddal foglalkoztam. Gondoltam, hogy legalább legyen nekik valami otthonuk, ahol jól érzik magukat. A másik családját találja meg nálunk.
Most ugye én azért jöttem el, hogy rólad beszélgessünk, de mindig a zenekarról és mindig a gyerekekről van szó, ami azt jelenti akkor ugye, hogy a te életed tulajdonképpen azonosult a zenekaréval, a zenei neveléssel, az iskolával, a fiatalokkal.
De is, mint muzsikus tudod, hogy vannak gyengébb muzsikusok, vannak közepesek és vannak tehetségesek. Én sose csináltam kivételt a tehetségek között. Sőt, ha valamelyik tehetség elkezdett primadonnáskozni, az rögtön kiraktam a zenekarból, mert a háborút a hadvezérek nem nyerik meg katonaság nélkül. Én is a zenekar törzsének a közép tehetségeket tartottam, és arra vigyáztam, hogy azokat fölhúzzam magasabb szintre. Ezáltal sikerült az igazi tehetségeket is magam mellé állítani, mert látták, hogy itt nincs pardon, itt csak igazság van.
Ezeket a nagyon fontos és nagyon komoly szavakat akár egy témarész lezárásának is tekinthetjük. Vegyük is úgy, és a következő gondolatsor elindítása előtt hallgassunk zenét, mégpedig egy régebbi felvételből, még akkor így konferálták a rádióban, hangverseny délidőben az István Gimnázium szimfonikus zenekarának műsora. Bartók Két kép című művéből idézzünk. Thank you. Hogy kezdted a pályádat? Hogy indult el ez az életút?
Muzsikus családból születtem. Tokajban édesapám igazgató tanító volt. Nagyon jó muzsikus. Édesanyám olasz származása volt, és nagyon jó zongorázott. 9-en voltunk testvérek, én voltam a 8. Sajnos hamar meghalt édesapám 53 és korában. Édesanyám akkor 40 éves volt. Kérlek szépen, mint fiatal özvegyasszony talpra állt, és átköltöztett a család Debrecenbe, hogy a tanulmányokat mindenki folytassa, elsősorban a zenei tanulmányokat. 15 éves koromig ott tanultam a debreceni zeneiskolában. Akkor költöztünk föl Pestre, éppen édesem elhatározta, hogy a tovább tanulás szempontjából most már fontos nekünk Budapest. Így kerültem az István gimnáziumba, 5. gimnázistának, és mellette Tomán Máriához, aki híres hegedűművésznő volt, Freshnél végzett Londonban. Mai napig élvezem az ő pedagógiai módszerét és művészi felfogását. Utána kerültem a Zeneakadémia ország tévadar professzorhoz. Elvégeztem hegedűből a 4 zeneakadémiát, és akkor következett volna az, hogy vagy zenetanári pályára megyek, vagy művészi pályára, de én egyiket se választottam, karmester akartam lenni, és ez miatt a zeneszerzés szakot választottam, Kókely Rezső professzorhoz kerültem.
És hadd vágja közbe, aztán sikerült is végül a karmesterség. De ez egy nagyon érdekes és nagyon különös karmesterség. Nem hiszem, hogy Magyarországon, vagy akár Európában is volna valaki, aki hasonlít hozzád, aki hasonló tevékenységet folytatott volna élete folyamán, hogy egy ifjúsági zenekar élére állt. Majd egymás mellett hozta létre az újabb és újabb korosztályokból álló együtteseket. Kielégített ez téged? Nem szerettél volna mondjuk az állami hangversenyzenekar élére állni, vagy Ferencsékkel együtt dirigálni, amikor ő eljött hozzád vendégkarmesternek?
Eszembe se jutott, hogy én más zenekarhoz járjak, vagy tegyek lépéseket, hiszen lehetett volna. Nekem egy szavamba kellett volna, és azt mondom Ferencséknek, te intézzel, hogy valahol meghívjanak. Véletlen se jutott eszembe. Egyrészt annyi munkám volt, és azon kívül olyan jól éreztem magam, és legfőképpen, mikor ilyen nagy mesterek jöttek, és azzal távoztak, hogy óriási élményt kaptak a zenekartól, ez nekem olyan fizetség volt, amit nem is tudnék mostan se összegekbe kifejezni.
Ezt még sose kérdeztem meg tőled, de most mégis megkérdezem, vajon a zenén kívüli világba bekapcsolódtál-e? Arra gondolok most, hogy az ember úgy képzeli, hogy a nagyművészek azok nagyon művelt emberek, és más területet ismerők. És azt hiszem, hogy aki az ifjúság ilyen nagy tömegét neveli fel, ilyen színvonalon, annak is szüksége van arra, hogy sokféle ismeretet szerezzen. Itt, ha szétnézek most a szobádban, akkor rengeteg könyv sorakozik egymás mellett. El is olvasod ezeket, vagy olvastad valaha?
Ez bizony, úgy kerültek a polcra, hogy elolvastam. És most legújabban kedvede Vas Albertet olvasom. Most jelennek meg egymástalan könyvei. Rettentő élvezem.
És talán megkérdezhetem, mik voltak a kedvenc darabjaid, mit vezényeltél szívesen, mivel foglalkoztál, mit tanítottál, mit vittél szívesen koncertpódiumra?
Mint magyar, és azt jeleztem, hogy gyerekekkel meg kell Bartókot, Kordát ismertetni. De épp úgy tanítottam nekik Jádani kis szimfóniát, most legújabban például Lajtárnak a műveit elővettük, és szintén ős bemutatót csináltunk belőle, például Lajtá misét lemezre is felvettük. Azon kívül kérlek szépen, azért a zenekar nevelés szempontjából a leglényegesebb, hogy az ember a bécsi klasszikusokat állandóan műsoron tartja. Úgyhogy a Haydn 104 szimfóniából 50-et mi játszottunk, vagy a Mozart 44 szimfóniából legalább 25-öt, Beethoven 9 szimfóniából mind a 9-et játszottuk. Mindegyik Beethoven szimfóniát dirigáltam, de a 9-éget csak mindig betanítottam, és átadtam egy nagy karmesternek.
Itt az ideje éppen a művek felsorolása után, hogy megint egy kis zenehallgatással pihentessük magunkat, és ha a Lajta misét említetted, ami ugye hanglemezen is megörökítődött, akkor érdemes kézbe venni a hanglemezt, és legalább egy részletét megszólaltatni. Amikor majdnem fél évszázaddal ezelőtt néhány zenét tanuló, zenét szerető gimnazistával létrehoztad, megalakítottad az első István zenekart, gondoltál-e arra, hogy egyszer majd egy olyan intézettel büszkélkedhetsz, most a Szent István Király Zeneiskolára és Zeneművészeti Szakközépiskolára gondolok, amely párját ritkítja az országban?
Hát erről fogalmam sem volt, de meg kell mondjam neked, hogy 54-ben, amikor az István Gimnáziumhoz kerültem, nagy ambícióval kezdtem a zenekarhoz, 16 ember volt a kezdő létszám, de annak az évnek a karácsonyán már 40 tagú zenekar volt. Egy gyerek hozta a másikat. És utána kérlek szépen, a következő nagy lendülés 56 után volt, mert ott volt a 3 hónap kényszer szabadság 56 végén. 57 február végén kezdtük el a próbát. Mozart kis Gémon szimfóniát dirigáltam, és tanítottam. Kérlek szépen, az olyan volt, hogy láttam azt az óriási akaratot, és forradalmi láztam a gyerekek vonójába, és szévébe volt. Szinte szikráztak a vonót. Akkor jöttem rá, ho-ho, itt sokkal többet lehet csinálni, mint a diák zenekart. És elkezdtem szaporítani a próbát, és akkor jött az első nyári tábor 57 nyarán, ahol volt egy óriási élmény, hát ez azt hiszem a legnagyobb élmény, ami életemben volt, hogy a nyári tábor végén adtunk egy hangversenyt, és hát a Latabár Kálmánnak a villája ott volt közel a mi táborozási helyünkhöz, és eljött az záró hangversenyre. Hát mivel, hogy akkor mindenkiben dúlt a magyar érzés, tiszta magyar műsort csináltam. Az Erkel féle Rákóczi Imrét meghangszereltem, és hát utána Latabár odajött hozzám, és rázta a kezemet, potyogtak a könnyei,
nem lehet erről ugye meghatottság nélkül szólni. Nagyon szép jelenet is lehetett.
És kérlek szépen, egy borítékot tett a zsebembe, de én el is feledkeztem, mert közben kitart a vihar, és hát kapkodni kellett a hangszereket, becsomagoltuk, és másnap eszembe jutott a boríték. Hát képzeld, a 6000 forint volt a borítékban.
Akkor nagyon nagy pénz.
És abból vettük meg az első pár timpánit. Az mai napig megvan.
És aztán hogy érkeztetek el a zeneiskolához és a zeneiskolán keresztül ehhez a rendkívüli hatású intézethez, aminek most ott van a szép épülete a Kolumbusz utcában, a 14. kerületben.
A zeneiskola gondolta, úgy támad föl bennem, hogy rájöttem, hogy mik hiányoznak a zenekarból. Így megkértem a Romagnoli professzort, a kürtanát, hogy járjon be az Istvánba tanítani. Égerlan tanárulat, aki Brácsát tanított, Monták professzort, aki Bőgőt tanított. Úgyhogy egy kis zeneiskolát csináltam az István gimnáziumban, és a hangverseny bevételéből vásároltunk hangszereket. Dr. Mezei Gyula volt akkor a fővárosi tanácsnál a főosztályvezető, és azt mondta, ezt a közveti zeneiskákat megszüntetjük, és minden kerület kap önálló zeneiskát. Így kapott a 14. kerület is, és hát engem neveztek ki akkor igazgatónak. Akkor én már tudtam, hogy mit kell csinálni, megalakítottam a Tücsök zenekart, a Középső zenekart, és utána következett a Nagy István zenekar, amelyik hát akkor már 100 tagú zenekar volt. Tulajdonképpen a nagy zenekar patronálta az egész zeneiskolát.
Hogy született meg a konzervatórium?
Hát ez nem ment olyan könnyen, el is utasították a kérvényünket. Mi az István zenekar sokszor játszottunk a parlamentben, az állami ünnepségeken. Ott mindig a kultuszminiszter odajött hozzánk, hogy hát mi kellene a zenekarnak, hát hangszer, stb. Képzeld, a zenekarnak 4 hárfája van. Aztán 46 nagybőgője van, aztán 20 mestercsellója, 100-nál több mesterhegedű, mert tudtam, hogy ha jó hangzást akarok, akkor jó hangszereket kell a gyerekek kezébe adni. Minden gyerek kezébe adtam hangszert, hogy legyen lehetőséget tanulni. Na, jött a fellebezés. Glasz Ferenc volt akkor a miniszter abban az időben. Bemegyek haza, a tanár, én magát ismerem, behívott az államtitkát, elolvasom. Azt mondja, hát ezt rossz olvasni, annyi negatívon van benne, de tanár, arra kérem, hogy tessék holnap bejönni, és az engedélyt átvenni.
Mi volt életedben a legnagyobb öröm ebben az eddigi 80 esztendőben?
Hát elég sok örömért. Most például a köszöntésemben, mert túlságos nagyot köszöntöttek a gyerekek a születésnapomra, és olyan önálló dolgokat csináltak, ami tulajdonképpen az előző évtizedeknek munkájának az eredménye. Olyan önálló műsorra köszöntöttek, és hát tömegével.
Itt is, amikor ezt kérdeztem, megint a gyerekekhez tértünk vissza, nem baj, hiszen ez a te életed. A következő, amire választ szeretnék kapni, hogy volt-e valami olyan, amit úgy éreztél, hogy méltatlan volt veled szemben? Vagy sima volt az életutad?
Hát kérdezőben, fiatal koromban mindig vártam olyan kitüntetést, mondjuk olyan zenei kitüntetést, tudod, amit mondjuk nálam Silánya muzsikusok is megkaptak. Hát persze lehet, hogy rosszul ítélem meg a dolgot, de sose kaptam. Csak mindig állami kitüntetéseket. Engem úgy kezeltek, kérlek szépen, mint egy jó szervezőt. Nagyon sokszor ki is mondták, hogy Záborszky egy óriási szervező. De te tudod, szintén, mint muzsikus, ha én olyan muzsikus vagyok, hogy csak szervezni tudok, akkor hogy hívtam volna ilyen világhírű művészeket meg a zenekarhoz szerepelni?
Nagyon igaz. Van egy harmadik kérdésem is. Mit adott neked a család? Biztonságot, boldogságot, kiegyensúlyozottságot?
Nagyon nagy háttér volt a feleségem, aki szeretettel tartott össze a családot. És hát a két fiam 18 éves koruktól fogva mellettem állnak, és bármilyen munkát, amit rájuk bíztam, tökéletesen elvégeztek.
Sajnos minden beszélgetésnek véget kell vetni, legfőképpen pedig talán itt a rádióban, ahol az idő másodpercekben számolandó. Elbúcsúzunk tehát, de nem addig, amíg nem kívánok neked ismételten minden fiatal, minden zenekedvelő ember és a magam nevében a 80. születésnap után az újabb esztendőkre is jó egészséget, sok munkát és munkakedvet.
Elhangzott zenepedagógus portré. Záborszky Józseffel Varga Károly beszélgetett. A műsorban közreműködött a Szent István Király, Oratórium Kórus, a Szent István Király Szimfonikus Zenekar és az Első István Gimnázium Zenekara. Szerkesztette Vogel Mária. A hangfelvétel 1998-ban készült, és legutóbb egy évvel később, február 2-án hangzott el a Magyar Rádióban. Ön a Kossuth Rádió műsorát hallgatja.
Petőfi Sándor verseiből Kaszás Gergő olvas.
Itt állok a róna középen, mint a szobor merően. A pusztát síri csend födéllyel, mint elfödik a halottat szemfödéllel, nagy messze tőlem egy ember kaszál. Mostan megáll, s köszörüli a kaszát. Pengése hozzám nem hallatszik át, csak azt látom, mint mozg a kéz. És most ide néz. Engem bámul. De én szemem sem mozdítom. Mit gondolhat, hogy én miről gondolkodom? Egy bölcs hajdan szamáron utazott. Azóta az idő megváltozott. Nagyon megváltozott már. Most a szamarak lovaglanak, a bölcs pedig gyalog jár. Mi a dicsőség? Tündöklő szivárvány, a napnak könnyekben megtört sugára. Sok embert ismerek, ki önmagát legjobban szereti. De másnak ismét vannak kedvesi, kiket magánál forróban szeret, és ezeket sokszor mégis megbántja. Aztán megbánja, hogy könnyeket facsart szeméből, kinek egy vidám pillantatáért, kinek egy mosolyáért a legszebb részt odadná életéből. Ilyenkor tudja csak, mi a gyötrelem, mik a keservek. És kéri szívét, repedj meg, ó szívem. És ez büntetésül nem reped meg. A bánat egy nagy óceán, és az öröm az óceán kis gyöngye. Talán mire fölhozom, össze is töröm. Dacos leány, hagyd megcsókolni magad, hagyd átölelnem derekad. Nap megy nap után, s ha napjaid elhaladnak, maradsz magadnak. Száraz derekad majd senki meg nem öleli, csak a koporsónak deszkája. S halvány ajakad más nem csókolja, csak a sír férgei. Gondolj reája. Mit érzesz? Nem rendül meg szíved? Nem érezed, hogy ez hideg csók, hideg ölelés lesz? Gyertyám homályosan lobog. Magam vagyok. Sétálok föls alá szobámban. Szájamban füstölő pipám van. múltam jelenési lengenek körülem. Sétálok, sétálok, s szemlélem a füst árnyékát a falon, és a barátságról gondolkodom. Mondják, hogy mindenikünk bír egy csillaggal, és az, akié lehull az égről, meghal. És így fogy az ember, így fogy a csillag. Mindegyre omolnak. A csillag az égről a földre, az ember a földről a sírgödörbe. Majd a millióm s millióm év lemégyen. S a földön és az égen csak egy ember s egy csillag bújdosik. S ha végre ez is leesik. Az ember ugyanhova lesz? Szokrates, ki a mérget megitta, s Hóhéra, ki a mérget neki adta, egy helyre mentek, mind a ketten. Ó, lehetetlen. És hát ha miért nem láthatni a más világba? Mit tettél, föld, hogy egyre szomjazol? Hogy annyi könnyet s annyi vért iszol? Tim vagytok, azt mondjátok. Talán nem mondok hazugságot, ez meg lehet. De azért nem adom nektek hitemet. Nem adhatom. Most jó dolgom van. Gyertek hozzám, ha majd napom lejár, mert a barátság nappal láthatatlan. Éjjel ragyog csak, mint a fénybogár. Nem süllyed az emberiség. Ilyen gonosz vala rég. Ilyen gonosz már kezdet óta. Hisz különben nem kellett volna százféle mesét, eget, isteneket, pokolt és ördögöket gondolni ki, hogy zaboláztassék. Kik a föld alacsony porából, mit minden féreg gázol, a naphoz emelkedtek, ti szárnyas, óriási lelkek! Hogy van, hogy titeket a törpe világ mindig kicsinyeknek kiált? Természetes. Hiszen a tölgy a bérceken kisebbnek tetszik, mint a fűzfa idelen. Az én szívem egy föld alatti lak. Sötét. Sötét. Az öröm egy-egy fényes sugarat csak néha vét mélyébe e föld alatti háznak. Ez a fény is csak azért pillant bele, hogy lássa a szörnyeket, míg ott tanyáznak, mikkel tele van. Tele. Fönséges éj. Az égen tündökölve ballag a nagy hold, s a kis esti csillag. Fönséges éj. A harmad csillog a gyep bársonyán, bokorsátrában zeng a csalogány. Fönséges éj. Az ifjú mostan megy szeretője után, s most megy gyilkolni a zsivány. Fönséges éj. Szeretője-e vajon a testnek a lélek? S mint szeretőkhöz illik, együtt enyésznek? Vagy a lélek a testnek csak barátja, s úgy tesz, mint rendesen a barát, elhordja magát, midőn amaszt pusztulni látja? Vajon mi ér? Vajon mi történik velem? Sejtek. Se sejtelem, ez olyan rettentő. Úgy rángatózik, úgy ugrándozik szívem, miként a porban a levágott emberfő. Az özvegy gyászba öltözék, kedves férjét eltemeték, ő gyászruhát ölt a meghalt után. Jó asszony, ez egyet föl se vedd, vagy védj föl többet, hisz ez egy ruhán keresztül csillog titkos örömed. Igazság. Alszol? Vagy meg is halál? E férfi méltó volt rá, hogy nyakáról aranylánc függjön, s íme ahelyett ő függ a hóhér kötelén. És ennek nyakában aranylánc van, pedig hóhér kötélen kéne függnie. Igazság, alszol? Vagy meg is halál? Kereszt jutalma a fáradtságoknak. Mindenfelé keresztet osztogatnak. Aranykeresztet tűznek a fejedelmek jobbágyaik mellére, a földmívesnek oszt a természet búzakereszteket, fakereszt illet megváltók titeket. Éj van, éjek éjjele, s ez éj kísértetekkel van tele. Agyamban egymást szűrik a gondolatok, s egymást tépik szét, mint vadállatok. Lázzal verő szívemnek vére forr, mint boszorkány üstjében a bűvös víz. Gyúlt képzeletem, mint meteor fut át a világon, és magával visz. Laktársam a kétségbeesés, szomszédom a megőrülés. Midőn a földön még csak pár ember vala, már meghalt egyik a másiknak általa. Ábelt megölte Káin. Ha a világ végén majd újólag két ember lesz a föld határain, ők is bizonnyal így egymásra rontanak. S az, aki megmaradott, nőül fog venni egy vadállatot. Talán e vadállatnak mélyiből a réginél szelídebb emberfaj kerül.
Petőfi Sándor Felhők ciklusából Kaszás Gergő olvasott fel.
Zenei szerkesztő Herceg László volt, szerkesztette Gartner Éva, rendezte Bognár Monika.
A hangfelvétel 1995-ben készült, és legutóbb 2004. március 19-én hangzott el a Magyar Rádióban. Világirodalom. Thomas Bernhard.
Ha látott már valaki képet Thomas Bernhardról, vagy olvasta valamelyik művét, alig ha hinné, hogy ez a szelíd arcú, törékeny alkatú férfi, nyomasztó létproblémáknak ez a rögeszmés írója, nyilvános botrányok sorozatát provokálta. 1963-ig, 32 éves koráig nemigen hallatott magáról. Verses köteteket már korábban is megjelentetett ugyan, de ezek nem keltettek visszhangot. Hanem amikor 1963-ban megjelent a Fagy című első regénye, egy csapásra a figyelem és a szidalmazás célpontja lett. Ekkor még csak maga a könyv szította fel a kedélyeket, később Bernhard személyesen is. Nyilatkozataiban nem győzte gyalázni országát, Ausztriát. Szándékosan nem mondom, hogy hazáját, mert ilyet Bernhard nem ismer. Különösképpen azt a várost, amelyhez a legszorosabb szálak fűzték, Salzburgot. Itt töltötte gyermek és ifjúkorát, és az itteni ünnepi játékokon mutatták be a 70-es években egyre másra írt színdarabjait. Alig volt bemutatója, amelynek alkalmából ne gondoskodott volna botrányról. a salzburgiak az ómódi polgári hagyományaikkal, bebalzsamozott kulturális intézményeikkel, pöffeszkedő provincializmusokkal, úgy látszik, a perfid hazug világot magát jelentik Bernhard szemében. Bernhard a kritikát is kihívta. A jelenkori osztrák irodalom másik ünnepelt sztárjánál, a csodagyermek számba menő Handkénál is többet foglalkoztak vele az elmúlt két évtizedben. A kritikát két ellentétes és egyben végletes törekvés fűtötte. Egyfelől hívei rajongói Bernhardot korunk egyik legnagyobb, legeredetibb, legmélyebb írójának kiáltották ki, másfelől ellenfelei Kóklernek, olvashatatlannak, elmebajosnak bélyegezték. A Fagy című regény egy istenháta mögötti alpesi osztrák faluban játszódik. Itt tengeti napjait Strauch a festő. A falu kocsmájában lakik és étkezik, s azon túl nem csinál semmit, csak naphosszat járja a környék fagyba dermedt hegyeit és erdeit. Fivére, aki tekintélyes sebész egy nagyvárosban, megbízza egy cigorló orvos növendékét, hogy utazzon el a festőhöz, ismerkedjen meg vele, és figyelje meg egy hónapon át. Megfigyeléseit a jövendő orvos diagnosztizáló tárgyilagosságával és pontosságával kívánatos lejegyeznie. Ezek a feljegyzések a festőfalujában töltött 26 nap naplója alkotja a regényt. A modern regényirodalomban kicsit is járatos olvasó alig ha vár ezután az expozíció után fordulatos, célra törő cselekményt. Annyi talán mégis, hogy kiderül, mi a festő titka. Bernhard azonban semmilyen pszichológiai magyarázattal nem szolgál, semmiféle bonyodalmat nem bogoz ki. A homály, a rejtélyesség nemhogy oszlana, hanem inkább sűrűsödik, s egyre folytogatóbban telepszik a megfigyelőre, és vele az olvasóra is.
Szeretném elvinni egyszer a szegény házba, mondta a festő. Talán nem is árt, ha egy ilyen maga fajta, aki tapasztalatlan még, és ebben nem tévedek, ugye? Mondta. Bepillant az ember nyomorúság egyik legnyomasztóbb színeire, amely csak létezik. A már csak maga elé motyogó akkori tehetetlenség gyülekezetébe. Hát szóval, ez az élet alkonya a szegény házban. Mindig ugyanaz az alkony, ez az alkony, melyet összevarnak, és összeszürcsölnek, és összeesznek, és összeimádkoznak, és összehazudnak, és összealusznak, és összebűzölögnek. Ez az az alkony, gondolom, amelynek a megváltoztatására senki se gondolt, és amelyre senki se gondol. Ez a világból kitaszított undokság alkonya. Képzelj el, mondta a festő. Ott ülök egy óra hosszat, csak akkor észreveszem, hogy egy férfi fekszik ott a fal melletti padon, teljesen mozdulatlanul. Ért engem? Severin naptárral a mellén. Ott fekszik a férfi a főnővér mögött, és az jut az eszembe, hiszen ez a férfi halott. Mondom magamnak, kérdeztem magamtól, ez az ember bizonyára halott. Így fest egy halott ember, öreg és halott. Azt gondolom, hogy lehet az, hogy egész idő alatt nem vettem észre ezt a halott embert. Kinyújtózva fekszik ott, merev, vékony, mondhatni az örökké valóság pofájába dugott lábakkal, de hát nem feked itt egy halott férfi, itt nem, most nem. A sötétben egész idő alatt nem vettem észre ezt a férfit, már azért sem, mert a főnővér teljesen magára vonta figyelmemet azzal, amit a Severin naptárról fecsegett. Már egy órája hallgatom ezt, gondolom, amikor a férfi megmozdul. Egyszer csak megmozdul a férfi a padon, és a hasán fekvő Severin naptárat felhúzza egészen állig, hogy olvashassa. Igen, a férfi tehát nem halott, de gondolom még mindig olyan, mint egy halott. A halottak ilyenek, ez a férfi halott. Szemem hirtelen látni kezdte a férfit, látni kezdte ezt a halottat. Úgy feküdt ott, mint egy darab fa. És akkor az a darab fa fellélegzett. Lélegzett a fa darab. És belelapozott a naptárjába. Azt mondtam ekkor a főnövérnek. Ott fekszik valaki. Ő azonban ügyet se vetett rá. Visszavart egy imént lefejtett kabátújat. Ott fekszik egy ember, mondtam most már félreérthetetlenül. Rám se nézett, úgy felelte. Igen, egy ember. Rettenetes volt, ahogy ezt mondta. Azt akartam mondani, úgy fekszik ott, mint egy gyerek, de azt mondtam, mint egy kutya, úgy fekszik ott maga mögött ez az ember. Mit keres itt? Egy ilyen ember nem hal, gondoltam nyomban. Következésképp zavartalanul társaloghatok a főnővérrel. Olvassa a Severin naptárt, mondtam.
Olvassa Severin naptárat! Nevetnem kellett, felnevettem, nevetésben törtem ki most. Mindenek előtt azért, mert eszembe jutott, hogy halottnak tartottam a férfit, egész idő alatt halottnak tartottam, és mondtam is, halottnak hittem ezt a férfit. Fel kellett állnom nevettemben, fel alá járkálnom. Halottnak! Kiáltottam. Halottnak! Akkor hirtelen megrémültem. Ért engem? Attól az arctól, amely úgy feküdt a sötétben, mintha valami szennyes pocsolya tükrözte volna vissza.
A fagybeli falu neve Veng, és ilyen nevű falu a valóságban is van Ausztriában. És ha a regénybeli falu ezzel a faluval netán csak a nevében azonos, realitása mégis minden tekintetben, akár szociológiailag is hűségesnek mondható. Bernhard majdnem minden műve lokalizálható osztrák helyszínen játszódik, és kritikájának határozott társadalom ellenes éle is van. Bernhard mégsem csupán és nem is elsősorban az osztrák állapotokat, az osztrák provincializmust, konzervativizmust, nyárspolgáriságot, neonácizmust bírálja. Művei valójában olyan absztrakt tartományban, fiktív szellemi szférában játszódnak, amelyhez Ausztria csupán a külső megjelenési formát adja. A tartalmi absztrakció főhordozói a szereplők. Bernhard főalakjai már nem a féle osztrák típusok, hanem mint például Strauch is, különleges lények, akik a gondolkodás, az alkotás és az őrület határmesdjéjén, valamiféle senki földjén élnek. Polgári foglalkozásukra nézve akadnak köztük nagybirtokosok, tudósok, művészek, de szellemi arculatukra nézve valamennyien kiválasztottak, stigmatizáltak, elátkozottak, rögeszmések, féloldalasak. Konrád, a Mészégető című regény főhőse, azért vett feleségül egy nyomorék nőt, mert ideális kísérleti alanyt nyert benne tanulmányaihoz. A hallásról, a nyelvi hallásról akarja megírni nagy művét. Tolószékhez szögezett felesége éveken át szakadatlanul célpontja célzatos szövegeinek, és Konrád mohón lesi a hatást, gyűjti az adalékokat, míg nem az egész vállalkozás csődjének bevallásaként agyonlövi az asszonyt. A Korrektúra című regény főhősében, Reuthamerben, a Cambridge-ben tanító természettudósban Wittgensteint, a jeles osztrák filozófust vélik felfedezni, aki kétségtelenül hatással volt Bernhardra. Reuthamer egy gömb alakú házat tervez nővérének ideális lakhelyül, és pedig egy felső ausztriai erdőség exaktul meghatározható közepében, minthogy számára ennek is jelentősége van. Agyon korrigálja közben élete nagy művét, míg teljesen tönkre nem teszi, s akkor megsemmisíti. A Megzavarodás című regénynek csaknem kétharmadát egy herceg monológia teszi ki, aki a napi kör útján hozzá betérő orvosnak és fiának lukat beszél a hasába. Az ő legfőbb gondja éppen az, hogy bármit meg tud fogalmazni, de egyetlen megfogalmazását sem tartja érvényesnek, igaznak, a magáénak. Valaha csak rögzíteni akarta a gondolatait és megfigyeléseit azzal a céllal, hogyha majd eljön az ideje, rendbeszedi őket. Míg Reuthamer agyon korrigálja művét, Zaurau herceg agyon fogalmazta életét és önmagát. Monológiával fokozatosan a regényt is agyon beszéli, úgyhogy a nyelvével mintegy felfalja önmagát. A Járás című kisregény alaphelyzete az, hogy az első személyű elbeszélő rendszeresen eljár sétálni Öhlerrel egy bécsi város részbe, és hosszú monológban felidézi, mit mond neki járás közben ez az Öhler. Öhler viszont a maga részéről minduntalan másokat idéz, sokszor többszörös közvetítéssel. Tulajdonképpen mindvégig Karrerről van szó, aki megőrült, és beszállították a Steinhofi elmegyógyintézetbe.
Ha értelmünk tiszta, ha a gondolkodásunk határtalanul kíméletlen és világos, mondja Öhler, akkor a legrövidebb időn belül mindenről azt kell mondanunk, elviselhetetlen és borzalmas. Az egyetlen, a legnagyobb művészet a tények, az élet elviselhetetlensége tényének ellenében élni. Értelemmel bíró ember az, aki egyik pillanatról a másikra megtagad mindent, minden embert és minden dolgot, minden rendszert és persze minden gondolatot is, egész egyszerűen mindent, és valóban egyetlen forradalmi felismerés fényében megöli magát.
Ám de ha valaki így gondolkodik, egyszer csak, mint tudjuk, mondja Öler, elkerülhetetlenül megháborodik. És Carrernek ezért kellett fizetnie azzal, hogy egyszer csak teljesen megőrült. Vannak, akik nem tudnak, vagy csak ideig, óráig tudnak a tények ellenében létezni, és egyszer csak beleőrülnek felismerésükbe. Carrerral ez egy pantalló üzletben esett meg, ahol a végletekig kitartott amellett, hogy az a nadrág, amelyet kiváló angol szövetből készült nadrágként akar eladni Rustenschacher a kereskedő, valójában csehszlovák selejtáru, és ezt a fény felé tartván ritkás szövésűnek bizonyuló helyek tanúsítják. Egyszer csak Rustenschacher azt mondja, mondom Scherrernek, mondja Öler, Carrer megpróbálhat leszakítani egy gombot a pulton heverő nadrágok valamelyikéről, vagy pedig kísérelje meg elszakítani valamelyiket bárhol a varrás mentén. Mondja Rustenschacher Carrernak, vesse csak alapos vizsgálat alá ezeket a nadrágokat, mondja Rustenschacher, és Rustenschacher felszólítja Carrert, hogy ahogy csak akarja, tépje, húzza, szakítsa a pulton heverő nadrágokat, mondja Öler Scherrernek. Rustenschacher felszólította Carrert, hogy azt csináljon a nadrágokkal, amit csak akar csinálni a nadrágokkal. Lehetséges, hogy Rustenschacher e pillanatban pedagógikusan kívánt eljárni, mondta Öler Scherrernek. Erre Öler így szólt Rustenschacherhoz. Ha egyenest felszólítják rá, hogy Rustenschacherék összes nadrágját tépje szét, mondja Öler Scherrernek, akkor ő, Carrer, letesz erről. Inkább nem csinálok ilyen szakító próbát, mondja Carrer Rustenschachernek. Mert ha akár csak egyetlen nadrágon megpróbálnám feltépni a varrást, vagy akár csak egyetlen nadrágról megpróbálnám leszakítani a gombot, mondja Carrer, az egyet jelentene azzal, hogy őrült vagyok. Ám de ettől óvakodom. Mert az embernek óvakodnia kell tőle, hogy őrültnek tartsák, mondja Öler Scherrernek. De ha valóban nekiállnék eltépni ezeket a nadrágokat, mondja Carrer Rustenschachernek és unokaöccsének, akkor bizonyára a legrövidebb időn belül darabokra tépném az összes nadrágot. Nem is szólva arról, hogy a legrövidebb időn belül az összes gombot letépném az összes nadrágról. Micsoda meggondolatlanság, mondja Carrer. Felszólítani engem, hogy az összes nadrágot tépjem szét. Micsoda meggondolatlanság. Carrer többször elmondja, micsoda meggondolatlanság, mondja Öler Scherrernek. Aztán Carrer megint a ritkás szövésű helyekről kezd beszélni, mondja Öler Scherrernek. Carrer megint azt mondja, különös, hogy ezeken a nadrágokon, mondja Öler Scherrernek, ha fény felé tartják őket, ritkás szövésű helyek mutatkoznak. Ezek a csökkent értékű selejtárukra olyannyira jellemző ritkás szövésű helyek, mondja Carrer. Rustenschacher unokaöccse erre azt mondja, tudnivaló, hogy a nadrágokat sohasem szabad fény felé tartani, mert ha fény felé tartják, minden nadrágon ritkás szövésű helyek mutatkoznak. Mutasson nekem egyetlen olyan nadrágot a világon, amelyet fény felé lehet tartani, mondja Rustenschacher a háttérből Carrernak. Legyen az a legújabb, a legdrágább, mondja Rustenschacher, mondja Öler Scherrernek. Gyakran saját magunkon is megfigyelhetjük, hogy egy szobába, egy tetszőleges X helyiségben vagyunk, és mintha oda volnánk láncolva ehhez a szobához, ehhez a tetszőleges X helyiséghez. Ott kell maradnunk ebben a szobában, ebben a tetszőleges X helyiségben, mert izgalmunkban képtelenek vagyunk elhagyni. Carrer már nem tudta kimondani, amit pedig szemmel láthatóan még ki akart mondani. Ezek a ritkás szövésű helyek. Ezek a ritkás szövésű helyek. Ezek a ritkás szövésű helyek, ezek a ritkás szövésű helyek, ezek a ritkás szövésű helyek, és megint ezek a ritkás szövésű helyek, ezek a ritkás szövésű helyek, ezek a ritkás szövésű helyek, folyton csak ezek a ritkás szövésű helyek, ezek a ritkás szövésű helyek, ezek a ritkás szövésű helyek. Rustenschacher nyomban megértette a helyzetet, mondja Öler Scherrernek, és Rustenschacher unokaöccse az én kezdeményezésemre mindent megtett, amit meg lehetett tenni, mondja Öler Scherrernek.
Carrer megtébolyodott, és ez történhet meg bármikor, ha csak nem történt meg már is Öllerrel, noha még aggályosan pontos és körülményes mondatokban fogalmaz, mintegy szertartással távol tartva magától az őrületet. Bár Thomas Bernhardnál a szentenciózusan vagy aforisztikusan kimondott igazságok önmagukban is éppen eléggé világosan beszélnek, a közvetett formai sugalmazásoknak, a nyelv kritikának is megvan a maga ábrázolásbeli szerepe, és éppen ez adja eltéveszthetetlen írói jellegzetességét. A végtelen hosszan kígyózó, többszörösen összetett mondatok, amelyek minduntalan mindent nevén neveznek, mint a megzavarodás Zauraú hercege, és mintha kérkednének bonyolult és kikezdhetetlen szintaktikai struktúrájukkal, a szereplők mencsvárának tűnnek. Amik képesek magukat elsáncolni a logika és a grammatika védőfalai mögé, amik gépiesen előkígyózik belőlük ez a szöveg, addig épeszűnek hihetik magukat. Ám ebben a monoton litániázásban, ebben a rögeszmés halmozásban van már valami az őrületből is. A logika eszelős demonstrálása egyben már kényszerképzett. Bernhard szereplői valójában nem természetes belső kényszertől indítatva járkálnak és beszélnek szakadatlanul, a beszéd, a gondolkodás s minden nemű életműködés minden gyötrelem számukra. Bármit mondanak, mintha csak felmondanák. Minden csak idézet. Ez az alapja Bernhard több emeletes, függő beszédének, az egymásba csúsztatott beszédszinteknek. A beszéd Bernhard szereplői számára rögeszmés címkézés. Semmivel sem különb és elmésebb címkézés, mint amilyen a pantalló üzletben folyik, és amelynek láttán kitör Carreren a téboly.
Elhangzott Élő világirodalom, Thomas Bernhard, írta és összeállította Györfi Miklós, közreműködött Bajcsai Mária, Pap János és Sinkó László. Bernhard novelláit Révai Gábor és Tandori Dezső fordította, szerkesztette Kövesdi Zsuzsa, rendezte Gál Ernő. A hangfelvétel 1982-ben készült, és utoljára ugyanabban az évben, április 20-án hangzott el itt, a Kossuth Rádióban.
részlet Thomas Bernhard könyvéből.
Éjszakánként Altenzánban a kopóbogarakat hallgatta, éjszakánként a kopóbogarak zabulátlan étvágya zavarta álmát. A kopóbogarak munkája mindenütt, felhangosítva a fej kifinomult érzékenysége, a fül kifinomult hallása által, a parkettában és a parketta alatt, a szekrényekben és a komódokban, elsősorban a komód fiókokban, így Reuthammer, az ajtókban és az ablakkeretekben, sőt, a fali órákban is, és a székekben és fotelekben mindig pontosan megkülönböztette, hol, melyik tárgyban, bútorban dolgozik a kopóbogár. Ténylegesen a kopóbogár már ágyába is befészkelte magát, miközben éberen feküdt ágyában az éjszakában, így Reuthammer. Követte a kopóbogarak munkáját, követte kényszerűen, a legteljesebb figyelemmel, belélegezte a friss faliszt édes szagát, és nyomasztotta, hogy óhatatlan is meg kell állapítsa, az évek során kopóbogarak ezrei, esetlegesen tízezrei, százezrei fészkelték be magukat Altenzánba, hogy mert éjszakánként követte gondolat, megzabálják Altenzámot, hogy mindaddig rágják, zabálják Altenzámot, míg az egy és magára valószínűleg egyáltalán nem sokat várató pillanatban egyszerre csak összedől. Egyetlen tárgy nem volt Altenzánban, amelyben ne lett volna ott a kopóbogár. És ha új tárgyat szereztek be, ebben az új tárgyban is a lehető leghamarabb ott volt a kopóbogár. Így Reuthammer. Ha frissen mosott holmit veszek elő a szekrényből, így Reuthammer, előbb ki kell ráznom, mert tele van falisztel. Az éjszakában holmiaim megtelnek falisztel, így Reuthammer. Ha egy zsebkendőt a fiókból le kell fújjam, még a naponta használatos edényeket is le kell fújni és törölni, mert tele vannak falisztel. És ténylegesen Altenzánban mindenki tele van falisztel. Az arcuk csupa faliszt, a fejük, testük csupa faliszt, így Reuthammer. Mindenki folytonosan retteget, hogy átzuhan a padlón, mert a padló megfontolandó módon megsüllyedt régen, mert Altenzám a kopóbogarak és persze gombák szakadatlan működése következményeként állandóan változott. Így állandóan rettegtek, mert valójában a legfeltűnőbb és legelrémítőbb Altenzámban a kopóbogarak munkálkodása volt, így Reuthammer. Eleinte mindent megpróbáltak a kopóbogarakkal szemben, de végül be kellett lássuk, a kopóbogarakkal nincs mit tenni, így nem is tettünk semmit a kopóbogarakkal szemben. Élethossziglan, kopóbogarak millióival néztünk farkas szemet Altenzánban, anélkül, hogy megvédhettük volna magunk a kopóbogarak millióitól. Tehetetlen a kopóbogarakkal szemben, így anyám, így Reuthammer, élethosszig tartó harcban a kopóbogarakkal, majd végül feladva ezt a harcot, így anyám, így Reuthammer. Minden generáció azt hitte, ő lesz, amely elboldogul a kopóbogarakkal, és retteget mindegyik, ő lesz az, amelyik fölött Altenzám hirtelen összedől, mert a kopóbogarak szétzabálták, így Reuthammer. Egyszer apám felhozatott Linzből egy úgynevezett rovarírtót, de a linci rovarírtó több hetes jelenléte teljességgel értelmetlen volt, így Reuthammer. Így az altenzámiak, a kopóbogarak, és évszázados munkájuk, amely szinte teljes Altenzámot feldolgozta, következményeként különös, óvatos járással jártak, járásuk pontosan igazodott a padló viszonyokhoz, de még a bútorokhoz is. Ez a különös és óvatos járás, amely egyszerűen csak tekintettel van Altenzámra, és ha egyszer megbeszéltünk valamit együtt, így Reuthammer, ami évente maximum egyszer eshetett meg, mindenképpen a kopóbogarakról beszéltünk. És legyen bármi ilyen csönd Altenzánban, és higgyük bármennyire, hogy nem hallunk semmit, a kopóbogarakat mégiscsak halljuk Altenzánban, így Reuthammer. A szekrények, az asztalok, ferdék, a komódok, székek, így Reuthammer. A padló megsüllyedt, az ablakszárnyak nem illenek az ablaktokba, így Reuthammer. A kopóbogarak elleni küzdelem végképp feladatott. Március 9-e, így Reuthammer. Hirtelen, több hetes szellemi munka után, így Reuthammer, elmentem a Mark és Spencerhez, hogy egy pulóvert vegyek magamnak, mert a régi, amelyet egész évben hordtam, túlságosan elnyűjtnek tűnt. Le az Oxford Street-en a Mark és Spencerhez, mint maga a boldogság, aztán vissza szobámba az új pulóverrel. Március 11.
a sejtése támad, hogy munkasztala alatt nincs valami rendben, ami azonban nem látható rögtön, mert a tisztázó pillantásnak az asztallap útját állja, és sejtésének tekintet nélkül a munkafolyamatra, amelybe már belebonyolódott, utána jár. Sejtése tényként erősbíti meg magát, munkáját tehát megszakítja. Bemászik az asztal alá, megtalálja a rendetlenséget, a zavart, és így tovább, így Reuthammer mindig talál, ha az asztal alá mászik valamilyen zavaró körülményt, valami rendetlenséget. Sejtése sosem bizonyult tévesnek eddig, így Reuthammer. A rendetlenség tény, és ő rendet teremt ebből a rendetlenségből, amellyel szellemi munkáját, a már folyamatban lévőt és a rendetlenség által megszakítottat kockáztatja. De a rendetlenséget az asztal alatt, vagy az ablakon, vagy akárhol szükségszerűen rendeznie kell. És megpróbáltam, így Reuthammer, a tényről, hogy ugyanis be vagyok zárva szobámba, újra megbizonyosodni. Kétszer elfordítottam a kulcsot a zárban, így Reuthammer. Leellenőriztem, és az ellenőrzés következményeként megnyugodtam, hogy ténylegesen be vagyok zárva szobámba. És megkíséreltem munkámmal az allopoliploidokról előbbre jutni március 17-e, így Reuthammer. Megkíséreltem aláhúzva. Emlékszem rövid munkájára maszlagról, az úgynevezett Datura stramoniumról, amely nővére halála után Altenzámból Cambridgebe visszatérve nyújtott módot neki a megnyugvásra. Miközben elmentem a Tate Gallerybe, így Reuthammer, magamban, mert a múzeumot kedvenc múzeumom, az egyetlen múzeum a földön, amelyet nem csak elviselek, kibírok, hanem ténylegesen szeretek is. Ezt a múzeumot csak magamban vagyok képes felkeresni. És a múzeum látogatás során, így Reuthammer, a maszlaggal, az úgynevezett Datura stramoniummal kapcsolatos munkámmal sikerült nyugvó pontra jutni. Mert miközben a Tate Gallery-ben voltam, igen intenzíven foglalkoztam rövid, de mint hiszen sikerült írásommal. Egyrészt William Blake-kel, másrészt a maszlaggal. Belenyugodva állapotomba, amelybe nővérem halála juttatott, ebbe a nyomasztó, szellemirritáló, szellemülő állapotba, így Reuthammer, amely egyszerre csak azt az ötletet vetette fel bennem, hogy elterelendő magam, fejem elterelendő nővérem haláláról írjak valamit a maszlagról, így Reuthammer. A maszlagról szóló tanulmány teljességgel nővérem haláloka. A körpiramis beteljesítésének hatása alatt. Az egyikből menekülés azonnal a másik tudományba, így Reuthammer. Műfogás. Leállni egyik gyötrő tárgyunkkal, felvenni újra másik régi ősrégi tárgyunkat, így Reuthammer, március 19-e. A maszlag tehát újra. Mert a körpiramis témát befejezetnek tekintettem, így Reuthammer. De újra és újra a képzet, hogy foglalkoznom kell a körpiramissal, holott a körpiramis lezárt fejezet. A körpiramis ki van téve a természetnek, és átengedve a természetnek, így Reuthammer. A képzet, amely a körpiramis helyszínét illetően az első pillanattól hatalmában tartott, a Kubernausenwald közepe, amely egybeesik a körpiramis tényleges helyszínével. A legteljesebb boldogság, így Reuthammer, mint pillanatnyi halálok, nővéremé, így Reuthammer. Az elképzelés egy kiszámolt középpontot, Mettinghofentől 42 kilométerre, ténylegesen középponttá tenni a szakadatlan kétség, március 21-e. Először a természetrajz, azután a statika, vagy először a statika, utána a természetrajz. Statika, mint természetrajz, és így tovább, így Reuthammer. Természet, ember, statika, így Reuthammer. Úgy foglalkoztatni embereinket, mint saját agyunkat. Úgy bánni foglalkoztatottainkkal, mint saját célra orientált agyunkkal. A teljesítőképesség végső határáig, március 23-a, így Reuthammer. Minden másodpercben minden lehetségeset bevetni. Könnyedség, arcátlanság. Látjuk tervünkből kibolló épületünket, tervünket, amit megvalósul, a történés beteljesülését. Angliából létrehozni a körpiramist a Kubernausenwaldban, de teljes jövőnk Angliába. Amit titkon teszünk, sikerül az, így Reuthammer. Amit közzéteszünk, a közzététel pillanatában megsemmisül. Ha elmondjuk, amit teszünk, megsemmisül. Erőfeszítésünk akkora, hogy az eredmény csak is a megsemmisülés, a fejé, lehet a testé. A fej és a test természetévé, így Reuthammer. A periférián, Anglia, dolgozunk a középponton, Kubernausenwald. Társaságban hallgatagon, majd hirtelen, hallgatagságunkból a beszéd, beszéd újra és újra, meggyőzés, kétségbeesés, beszéd és félelemkeltés újra és újra, szakadatlan felvilágosító folyamat, amely mindent érint, és amitől mindenki retteg, akár csak maguk, így Reuthammer. Még nem felvevő képességünk kimerül. Foglalkozz a statikával. Egyre jobban érted a természetet. Így Reuthammer. Először könyvek százait bocsátani be fejembe, majd az undor e könyvektől, iratoktól, amelyeket egyszeriben feladok. Április 2. Eleinte mindent a fejemhez láncolok, majd a testemhez. Testemhez és fejemhez egyidejűleg mindent, minden aláhúzva. A körpiramis természetem nővéremé következetessége. A körpiramis természettudósként építem, így Reuthammer. Angliából, Ausztriában. Ausztriából nem lett volna hozzá erőm, így Reuthammer. Először, nővérem halála után az ötlet. Megsemmisíteni a körpiramist. De inkább átengedem a természetnek, teljes egészében. Mert épületem, mint műremek, csak is akkor teljesedett be, amikor a halál elragadta azt, akinek építettem, és beteljesítettem, így Reuthammer. Azt hisszük, építünk valamit, megépítjük a művet, de mást építünk. A körpiramis összes ajtaja befelé nyílik, így Reuthammer, befelé aláhúzva. 18-19 évesen még nem lehetett volna ilyen ideám, 41 évesen már nem lehetne, így Reuthammer. Az úgynevezett építészek, így Reuthammer, mindahányan őrültnek tartottak. Lehetetlenség egy ilyen épület megépítése. De csak is éles elmélyűségünkön múlik, április 3. A kérdés nem csak az volt, hogyan építem meg a körpiramist, hanem az is, hogyan tartom titokban az építkezést, így Reuthammer. Erőim felét a körpiramis építésére, másik felét a körpiramis eltitkolására koncentráltam, így Reuthammer. Ha valaki ilyen rémességet tervez, mindent uralnia és mindent titkolnia kell, így Reuthammer. Először olvasmányaink alapján, majd a már nem figyelembe vett olvasmányuk alapján, így Reuthammer. Gondolataim következetesen vezettek a körpiramis megvalósításához, beteljesítéséhez. Ahogy nővérem halálosan megrettent, beteljesült a körpiramis, így Reuthammer. Soha máskor, csak is a halálos pillanatban vezethettem ki a Kobernavzenbadba. Rettegett ettől a pillanattól, és amikor a legmélységesebben rettegett, kivittem és megöltem. Egyidejűleg beteljesítettem a körpiramist. Április 7-e, így Reuthammer. Mert a legteljesebb boldogság csak is a halálban. Így Reuthammer. Kerülőút tudományokon át a legteljesebb boldogsághoz, halálhoz. Így Reuthammer. A szakemberek, a megítélők, a tönkretevők, a megsemmisítők. Így Reuthammer. Ha a test az egyensúly rövid zavara után újra eredeti egyensúlyi helyzetébe kerül, egyensúlyi helyzete stabil, így Reuthammer. Ha ezzel szemben a test minden tetszőleges új helyzetben aláhúzva, anélkül, hogy az eredetibe visszatérne, egyensúlyi állapotot mutat fel újra, egyensúlyi állapota indiferens. Ha a test az egyensúlyi állapot rövid zavara után nem tér vissza eredeti egyensúlyi helyzetébe, hanem másikra törekszik, egyensúlyi állapota labilis. Így Reuthammer. A körpiramis súlypontja a tengelyen nyugszik. Így Reuthammer. Az alapterület súlypontján és a test tetőpontján át a magasság egynegyedében a test stabil megtámasztásához legalább 3 felfekvési pont szükségeltetik, amelyek nem egy egyenesen helyezkednek el. Így Reuthammer. Ha ébredünk, szégyenünkre, mindig szorongató egzisztencia minimumunkba ébredünk, így Reuthammer, április 9-e. A helyzet mindig ugyanaz. Értelemszerűen felébredni, mosakodni, felöltözni, dolgozni. Környezetünkkel érintkezésbe lépni, nem kétségbe esni, megkísérelni, nem kétségbe esni, április 11-e. Belemegyünk április 11-e. Leveleinket bárkitől, bárhonnan is kapjuk, nem válaszoljuk meg, mert mindegyik csak csapdát állít nekünk, április 13-a. Ha nem kerültem volna kapcsolatba az építőművészettel, volna valami más szörnyűséges. Az emberi normalitás hirtelen taszítása, az alantasság, az ízléstelenség, nyersesség, aljasság. A természet megragadva, amennyiben megragadtam magam, semmi. Azok,
Barátaink bejönnek, és leülnek, és beszélnek, mint mindig is. Filozófiáról, építésről, természetrajzról, utazásról, természeti katasztrófákról, könyvekről, múltról, jövőről, színházról, és így tovább. Mintha olyan lenne minden, amilyen mindig is volt. De ez most egyszeriben halálos, április 17-e. Végül is minden a körpiramis. Ha odafigyelek, szembetűnő, hogy mindent tovább gondolok, mint a gondolkodó beszéd közben, így Reuthammer. Valószínűleg a körpiramis építése hatott oda, hogy kitört rajta halálos kúria. De halálos kúria mindig is megvolt, amint hogy mindenkinek megvan a maga halálos kúria. Eleinte halogatni halálos kórunkat, a halált, majd őshirtelenséggel ott a halál, így Reuthammer. Fenyőtörzsek, a halál óriás párgái, így Reuthammer. A Kubernauzenwald a vég neki, a nővérnek. Nekem április 19. Mozart, Webern, semmi egyéb, április 21. Van valakink, életünk embere, akinek megteremtjük építményünket, akár csak őrült ideánkat, és építményünk a körpiramis beteljesítésével megsemmisítjük. Megöljük őt. Eleinte sok terem, később kevés terem. Még később termek megfelelően, neki megfelelően. Így Reuthammer. Nem minden testreható erő okoz feltétlenül billenést. Vonatkoztassunk a billenő peremre. Ott inkább nyomatékok, különböző forgásiránya. Hatásuk részben tehát éppen a billenés ellen. Április 23-a. Egy test nem billen ki, ha nagyobb a helyszíni nyomaték, mint a billenő nyomaték. Így Reuthammer. Anyag igazságosság. Célunk előtt nem torpanhatunk meg. Így Reuthammer. Építési ismereteim, amikor rászántam magam a körpiramis megépítésére, korántsem voltak olyan mértékűek, hogy nyugodtan belekezdhessek a körpiramis építésébe, így Reuthammer. Tehát a legszélsőségesebb idegállapotban kezdtem a körpiramis építésébe. Egyidejűleg az építés tudományának kimerítő tanulmányozásába. Eleinte egy egyéves tanulmányra gondoltam, azután egy két évesre. Végül azonban 3 éven át kellett a statikát, a szilárdságtant és az építés tudományát, mint olyant tanulmányoznom. Beszélgetéseim azokkal, akik számba jöttek, nem vezettek semmire. Végül is olvasmányaim sem vezettek semmire, csak a Höllerrel való gondolatcsere. Majd építészeti gondolataim teljes önállósága tette lehetővé, hogy tervem megvalósítsam, így Reuthammer. A szakemberek csak eltereltek, csalódást okoztak, feltartottak. A Höllerház folytonos szemlélete és tanulmányozása során viszont előbbre jutottam körpiramis töprengéseimben. Az én esetemben se a könyvek, se a szakirodalom, se a szakemberek soha nem voltak kompetensek, így Reuthammer. A szakemberek mind azt hitték, őrülttel van dolgunk. Így beszélgetéseink célom szempontjából csapásszerűek voltak, így Reuthammer. Ha nővéremnek építek, tehát neki megfelelő, csak neki 100%-os építményt gondoltam, elsősorban nővérem lényét kell tanulmányoznom, és ehhez hozzá a statikai alapvetést és szilárdságtant, így Reuthammer. Mennél gyakrabban beszéltem szándékomról, annál őrültebbnek tartott hallgatóságom. De végül is nem törődtem véleményeikkel, az úgynevezett szakemberek véleményével, már csak saját szándékommal, tervem keresztülvitelével, eszmém megvalósításával, amely magamnak is, ahogy egyre mélyebbre hatoltam bele, egyre őrültebbnek tűnt. De minden eszme őrült eszme, így Reuthammer. Jó magamnak, akár csak másnak, aki eszméjét, és tehát őrült eszméjét követi, követnem kellett eszmém. Semmi el nem téríthetett tőle, főként én magam nem, mert a leghatalmasabbak saját kételjeim voltak. Ám mennél hatalmasabb a kételj, annál makacsabban követem eszmém, és végül is eszmémtől nem térített el semmi. Nem is hagytam volna magam, irritálni igen, mindvégig hagytam magam, ám eszmémtől eltéríteni nem. Az eszmém szakadatlan irritációja kölcsönözte végül a leghatalmasabb biztonságot, hogy ugyanis eszmém célom beteljesüléséig követni fogom, és megvalósítom, és beteljesítem a körpiramist, így Reuthammer.
Az irritációk tévedhetetlenül egyre hatalmasabb makacságot, elkötelezettséget ébresztettek bennem, így Reuthammer. Az irritáció növekedésével egyre pontosabb gondolkodásra és cselekvésre kényszerültem, így Reuthammer. Mert bárki is mondja, hogy nővérének körpiramist épít, amelyben az majd lakni fog, őrültek tartják, így Reuthammer. És aki azt mondja, hogy nővérének e körpiramist a Kobernau-Szenwald közepén, a pontos geometriai középpontban, amelynek kiszámítását a szakemberek lehetetlennek tartották, én azonban lehetségességét végül is bebizonyíthattam, azt még sokkal őrültebbnek tartják. Aki pedig azt mondja, hogy nővérének a Kobernau-Szenwald közepén körpiramist épít, amelyben az majd lakni fog és boldogulni, legteljesebb boldogságát megtalálni, azt még ennél is őrültebbnek tartják, így Reuthammer. Nem engedhetjük, hogy a külső irritáció oly mértékű legyen, mely munkánkat megakasztaná, így Reuthammer. Szándékunk útjába csak olyan mértékű irritációt engedélyezhetünk, amely szándékunk szempontjából hasznos. Mert más részről az irritáció a lehető leghasznosabb bármiféle szándék a legőrültebb esetén is, így Reuthammer. Mindig azt hisszük, oly mértékben irritálnak minket, hogy szándékunkat függetlenül természetétől fel kell adjuk. Mert a környező világ nem tűri az ilyet, mint a körpiramis. De nem engedhetjük, hogy oly mértékben irritáljanak minket, hogy szándékunkat feladjuk miatta. Akárhová is nézzünk. Félúton elakadt szándékokat látunk, mert az úgynevezett megvalósított és beteljesített épületek sem mások. Félúton elakadt szándékok azok, így Reuthammer. Én azonban ellentétben eme úgymond megvalósított és beteljesített, ám valójában félúton elakadt építési szándékok százaival és millióival, hisz itt állnak körülöttünk, mindenütt a föld olyon, szándékom beteljesítettem. A legmagasabb fokú irritációban tudhattam megvalósítani és beteljesíteni, mert minden az irritációra épül, így Reuthammer. Minden eszmének megvan a maga leghatalmasabb irritációja. A tervező és kivitelező fejnek, így Reuthammer, a leghatalmasabb irritációban kell célját elérni és beteljesíteni, így Reuthammer. Először az úgynevezett geológusoktól, akikre azt hittem, szükségem van, részesültem a legteljesebb irritációban és lebecsülésben. Azután az úgynevezett építészektől a legteljesebb és legszélsőségesebb irritációban és lebecsülésben, majd az iparosoktól is a legteljesebb irritációban és lebecsülésben. De a legteljesebb irritáció és legszélsőségesebb lebecsülés szükséges volt ahhoz, hogy körpiramison megvalósíthassam és beteljesíthessem. Eme irritáció és lebecsülés nélkül célom soha nem érhettem volna el, mert egyszerűen túlságosan is gyenge lettem volna hozzá.
Részlet hangzott el Thomas Bernhard könyvéből Hajós Gabriella fordításában. Közreműködött Máté Gábor. A felvételt Kosárszky Péter és Maksai Helga készítette. Szerkesztette Korányi Tamás.
A hangfelvétel 1996-ban készült, és legutóbb ugyanabban az évben, június 19-én hangzott el a Kossuth Rádióban.
a hangimitátor. Thomas Bernhard egyperces novellái.
Hamsun. Oszló közelében megismerkedtünk egy 60 év körüli férfival, aki arról a szociális otthonról, amelyet Hamsun utolsó éveinek feljegyzéseiből ismertünk, még több tájékoztatást nyújtott nekünk, mert a férfi éppen akkor tájt dolgozott abban a szociális otthonban, amikor a legnagyobb norvég író is ott élt. A péntek estéken különösen zajos szállodában, ahol néhányszor éjszakáztunk Oszló közelében, már hamarabb is feltűnt nekünk a férfi. Hallgatagsága miatt. Miután asztalához leültünk és kölcsönösen bemutatkoztunk, megtudtuk, hogy a férfi eredetileg filozófia szakos hallgató volt, és 4 évig Göttingenben folytatta tanulmányait. Mi azt gondoltuk, hogy norvég hajós kapitány, és azért ültünk asztalához, hogy a tengerjárásról halljunk minél többet, és ne a filozófiáról, amely elől északra menekültünk Közép-Európából. Tehát a férfi békén hagyott bennünket a filozófiával, és kijelentette, hogy erre az éjszakára igazán lemond róla, majd elmesélte, hogy 27 évesen már az öregek gondozásának szentelte magát. Nem bánta meg a döntését. Első feladataként egy idős embert kellett kisegítenie az ágyból, meg kellett igazítania az ágyát, és ismét le kellett fektetnie. Ez az idős ember Hamsun volt. Hónapokon át naponta vezetgette ki Hamsunt a szociális otthon mögött elterülő kertbe, a faluban vásárolta neki azokat a ceruzákat, amelyekkel Hamsun utolsó könyvét írta. Elsőként ő látta a halott Hamsunt. Akkor persze fogalma sem volt, ki is az a Hamsun, akinek élettelen arcát ő takarta be.
Hagyaték. Annak a festőnek, akiről épp tudósítottam, dédapám Hendorf közelében egy nagy és az akkori fogalmak szerint szenzációsabb berendezett műtermet építetett azon a helyen, amelyet maga a festő választott ki. Egy Wallersee fölötti magaslatot, ahol egy festő számára a legkedvezőbb fényviszonyok uralkodnak. Csak azon a pénzen, amiben ez a műterem került, így mesélték újra meg újra rokonaim, több paraszportát tudtak volna megvásárolni és korszerűsíteni. Röviddel azután, hogy a műterem elkészült, amint arról már említést tettem, az, akinek készült, Dél-Amerikába ment. Eltűnt, és holttá nyilvánították. A műterem pedig elveszítette eredeti rendeltetését. Bár, ahogy gyakran mesélték nekem, mindig megbámulták, mert ezen a kultúrálatlan parasztvidéken abszolút látványosság volt. Végül mégis a teljes pusztulás sorsára jutott. A parasztok, akik mindnyájan valamiféle rokonságban voltak velünk, a valamely okból Dél-Amerikába kivándorolt festő által készített festményeket, hatalmas vásznakat, melyekre ő mindig csak Jézus Krisztusról alkotott makacs elképzelését festette, hosszú ideig úgynevezett kocsiponyvaként hasznosították. Elképzelhető, milyen kiválóan illettek annak. Ezeket a vásznakat a parasztok kizárólag Krisztussal befelé erősítették ponyvaként a kocsijukra.
Tisztelet. Tiszteletünk az iránt, az író iránt, akinek soha életünkben nem merészkedtünk a közelébe, kétségtelenül akkor érte el csúcspontját, amikor ugyanabban a szállodában szálltunk meg, amelyben az általunk tisztelt író már hosszabb ideje lakott, s egy nap egyik barátunk közvetítésével a teraszon az általunk csodált emberrel megismerkedtünk. Az igazat megvalva nem emlékszünk ennél jobb példára, hogy a közeledés tulajdonképpen nem jelent mást, mint eltávolodást. Mennél közelebb jutottunk írónkhoz az első találkozás után, annál inkább és ugyanolyan intenzitással távolodtunk tőle. Hasonló körülmények között, mint amilyenekben behatoltunk személyiségébe, eltávolodtunk művétől. Minden szó, amit hozzánk intézett, minden gondolat, amit irányunkban gondolt, ugyanazzal a szóval és ugyanazon gondolattal távolított el minket művétől. Művét végül megutáltatta velünk, és megrontotta, és felbomlasztotta, és visszavette tőlünk. Amikor a szállodát elhagytuk, már önmagában az a körülmény is boldoggá tett, hogy végre ismét az író nélkül lehetünk, és az volt a benyomásunk, hogy számunkra az író és személyisége egyszer s mindenkorra elintéződött. Épp úgy, ahogy a műve is. Azoknak a gondolatoknak, ötleteknek és ismeretek százainak szerzője, akinek évtizedeken keresztül szolgáltunk elménkkel, és akihez szeretetünkben hűek maradtunk, művét elpusztította azzal, hogy nem utasította el ismeretségünket, hanem azt végül már akaratunk ellenére kereste. Az elkövetkezendő időben már neve hallatán is elborzadtunk.
Zseni. Bécsben, ahol mindig kimagaslóan nagy volt a gondolkodókkal és a művészekkel szembeni kíméletlenség és az arcátlanság, és amely várost a fantázia és az ötletek valószínűleg legnagyobb temetőjeként lehet emlegetni, és ahol ezerszer több zseni kallódik el, satnyul el és semmisül meg, mint amennyi Bécsben ténylegesen felbukkan és válik híressé, sőt, világhírűvé. Nos, Bécs egyik belvárosi szállodájában holtan találtak egy férfit, aki tökéletesen tiszta fejjel felírta egy cetlire öngyilkosságának voltaképpeni okát, és zakójára tűzte azt. Évtizedeken keresztül kergetett egy eszmét, és ezt az eszméjét, természetesen egy filozófiai eszmét, igazában egy nagy műben szerette volna megvalósítani és befejezni. Még nem ez az eszme végül minden erejét fölemésztette. A várt elismerés azonban elmaradt. Noha végül már koldulta az elismerést. Azok a hivatalok és azok az emberek tagadták ezt meg tőle, akik erre illetékesek lettek volna. Semmi nem segített, hogy művének roppant voltát bebizonyítsa. Nem csak a kollégák irítsége kergette őt a halálba, hanem ennek a városnak egész szellem ellenes atmoszférája, fejetlen embertelensége is. Ő azonban, mivel jellemét nem akarta dezavuálni, művét még öngyilkossága előtt elégette. Elégette az életművét, s néhány pillanat alatt tényleg minden semmivé vált, minek utána évtizedekre volt szüksége annak létrejöttéhez, és nem akarta egy olyan utókorra hátrahagyni, amely semmiképpen nem szolgált arra rá. Az a borzalmas feltevés, hogy mint oly sok hozzá hasonlót, csak halála után ismerik el, kihasználják, és híres lesz vívmánya, amelyet igazán sokkal többre becsült, mint mindazt, amit az adott területen elgondoltak és leírtak, megsemmisítette őt. Bécs városa, ahogy végezetül a cédulára írta, fennállása óta zseniális öngyilkosainak műveiből él, és ő nem akar tagja lenni ennek a zseni láncolatnak.
Mint Robert Schumann. Egy velszi orvos, akivel valaha együtt jártam a népiskolába, és akinek szellemi és művészi tehetségét egyre inkább kiszorította a gyógyászat és hivatása az emberi testtel való teljes körű okoskodásban nyert végkifejletet. Fivére öngyilkosságának okát abban jelölte meg, miszerint az egész életében attól szenvedett, hogy, mint mondta, egy nagy tehetségű muzsikus, egy hangversenyzongorista hölgy hatása alá került, aki a fivér rendkívüli képességeit a sajátjával először elnyomta, majd ténylegesen agyonnyomta. Ez engem a szerencsétlen zseniális Robert Schumannra emlékeztet.
Visszatérve, Ha egy országunkból származó, kimagasló, sőt már világszerte jelentős és világhírű művészről az újságok mifelénk egyáltalán szólnak, mindig csak úgy beszélnek róla, mint egy bizonyos művészről. Mert ezáltal sokkal nagyobb kárt tudnak okozni neki hazájában, mint ha egyszerűen megírnák. Tulajdonképpen mit is gondolnak erről a művészről, akit ők, lévén, hogy az ő honukból való és az ő generációjukhoz tartozik, ahhoz, amely nem sok említésre méltó embert adott, úgy gyűlölnek, mint semmi mást, és az ő, valamint saját életük végéig gyűlöletükkel üldözik. Nem bocsátják meg neki, hogy egy napon elhagyta őket művészetéért és tudományáért, és hogy szüntelenül buzdító művével saját nagyságát és az ő silányságukat bizonyította. Ha semmi másra nem képesek, mert az egész világ erről a véleményük szerint közönséges árulóról ír, hát írnak ők is, de azzal, hogy egyáltalán írnak valamit, az általuk élethosszíglan üldözött szemét lerántják a szennybe. Nem fogják fel, hogy ezáltal ők maguk süllyednek egyre mélyebbre a mocsokba. Barátomat irigységükkel és gyűlöletükkel az ausztráliai Newcastle-ig kergették, ahol teljes egészében tudományának szentelte magát. Mikor évekkel ezelőtt honvágytól gyötörten közölte velem, hogy elhagyja Newcastle-t és visszatér hazájába, táviratilag óvtam őt a hazájába való visszatéréstől, és figyelmeztettem, hogy ez az ő hazája valójában már csak közönséges pokol, amelyben a szellemet szüntelenül rágalmazzák, a tudományt és a művészetet pedig megsemmisítik. És arra is, hogy hazatérése önnön végét jelenti. Tanácsomat nem fogadta meg. Halálosan beteg ember, akinek már évek óta a Steinhoffhoz nevezetű elmegyógyintézetben van takaros, ugyanakkor rettenetes lakhelye.
A hangimitátor. A hangimitátor, aki tegnap este a Sebészeti Társaság vendége volt, az előadás után a Pallavicini palotában, ahova a Sebészeti Társaság meghívta, készségesen nyilatkoztatta ki, hogy velünk jön a Kálnbergre, hogy ott is, ahol van egy minden művész előtt nyitott állandó házunk, bemutassa művészetét természetesen honorárium ellenében. Megkértük a hangimitátort, aki Angliában, Oxfordból származott, viszont iskolába Landshutban járt, és eredetileg Berchtesgadenben volt puskaműves, hogy a Kálnbergen ne bocsátkozzék ismétlésbe, hanem valami merőben mást adjon elő, mint a Sebészeti Társaságban. Egy szóval valami tökéletesen eltérő hangokat utánozzon a Kálnbergen, mint a Pallavicini palotában, amit ő nekünk, akik a Pallavicini palotában bemutatott programon fellelkesültünk, meg is ígért. A hangimitátor valóban egészen más, többé vagy kevésbé ismert hangokat utánzott a Kálnbergen, mint a Sebészeti Társaság előtt. Előállhattunk kívánságainkkal is, amelyeket a hangimitátor szíves örömes teljesített. Mikor azonban azt indítványoztuk, hogy a végén utánozza a saját hangját is, kijelentette, hogy arra képtelen.
A hangimitátor. Thomas Bernhard egyperces novelláit Erdélyi Zé János fordításában Mácsai Pál és Nagy Zoltán olvasta fel. Zenei munkatárs Szakács Emese. Szerkesztő Liptai Katalin. Rendező Szabó Kálmán.
A felvétel 1995-ben készült, és legutóbb 2003. június 6-án hangzott el a Magyar Rádióban. Műsorainkat újra meghallgathatják a mediaclick.hu internetes oldalon. Thank you. műsorajánló.
Augusztus 20-a, egyszerre Tisztelgé Szent István államalapító öröksége előtt. Alkalom, hogy emlékezzünk a magyar történelemre, és lehetőség, hogy közösen tovább érjük az ország történetét. A nemzet ünnepe. Közvetítések az augusztus 20-ai eseményekről. Egész nap az M1-en. István lett
a fejedelem. A legendás darab újra a színpadon. Életre kelnek a szereplők, felcsendülnek a dalok, és megint teljes az élmény. István a király, ma 20 óra 40 perctől a Dunán.
Lenyűgöző előadások, felejthetetlen dallamok, fantasztikus előadók. A Budai Vár Oroszlános udvarában megrendezett gála különlegessége a Csárdás királynő magyarországi bemutatójának 110. évfordulója előtt tisztelgő összeállítás. Budavári Palota koncert.